Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Szeretettel köszöntjük a testvéreket Isten tiszteletünkön, és mindenkit emlékeztetünk arra, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Egy dolgot hirdetek ezen túl, ez pedig az, hogy holnap esztendő első napján, ami egyben az esztendő első úrnapja is, Isten tiszteletet tartunk délelőtt a megszokott időben 9:30 kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az úrnapi Isten tiszteletünkre. Az Isten tisztelettel párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet is fogunk tartani. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őrizője és megtartója. Kedves testvérek, a 266. dicséretünket keressük ki, és a 266. dicséretünknek énekeljük az első 4 versét most Isten tiszteletünk kezdetén. A 266. dicséretünk 4 versét énekeljük, egek nagy királya, magasztalunk téged.
Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Segíts, jóra hincs, rólad zengjen nyelvünk, vígan énekeljünk. Dicsérjed világom, alkotót hatalmát, mindenek felett uralmát. Érdesse a csillag, ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy égbolt, nap és hold, kik ott fennen jártok, ti is őt áldjátok. Zengjen minden szívben, boldog hála hének, a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége, gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Égben fenn, földön len, áldosség jósága, nagy irgalmassága. Hallelujját zengve, magasztalva hálgyad, Krisztus által jó atyádat. Ha az Isten élő, igaz hittel féled, és a szíved Jézus élet. Boldogság, üdv vár rád, fenn az ikonában.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, aki örök Isten vagy. Dicsőítünk téged, akiben nincsen változás, és annak még árnyéka sem. Látjuk és tapasztaljuk az idő múlását, átéljük saját testünknek fiatalodását, öregedését, erőnket, gyengeségeinket. Olyan nehéz nekünk azt hinnünk, hogy van valaki, aki mindezek fölött áll. Nem fiatalodik és nem öregszik, és nem veszti el az erejét, nem gyengül meg soha, hanem szüntelenül volt, van és lesz mindörökké, méghozzá, mint erős Isten, aki igazgatja, fenntartja azt a teremtést, amelyet ő maga alkotott. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert ilyen vagy, és azért, mert így kapaszkodhatunk hitünk karjaival te beléd. Köszönjük, hogy te vagy az, aki képes vagy bennünket megtartani erőben és erőtlenségben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki képes vagy megerősíteni fiatalon és idősen egyaránt. És köszönjük, hogy te vagy az, akiben meglelhetjük a mi életünk állandóságát. Hálával megköszönjük neked, hogy ezt az esztendőt megengedted élnünk, és különösen is köszönjük te neked azt, hogy ebben az órában a te szent színed előtt állhatunk, várva, kérve a te szavadat és üzenetedet, hogy azzal erősítsd meg a mi szívünket és lelkünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napi újszövetségi ige szakaszunkból olvasom. Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 28. verstől a 36. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Mintegy 8 nappal e beszédét követően maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment velük a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája ragyogó fehér lett. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik megjelentek dicsőségben, és a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszéltek. Pétert és a vele levőket pedig elnyomta az álom, de amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik vele álltak. És amikor azok eltávoztak, Péter azt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk azért 3 hajlékot, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Miközben ezeket mondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket, ők pedig megrettentek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, az én választottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, már csak Jézus volt ott. Ők pedig hallgattak, és abból, amit láttak, senkinek semmit el nem mondtak azokban a napokban. Kedves testvérek, ez esztendő utolsó Isten tiszteleti összejövetelén Isten a kijelölt ige szakasz üzenetén keresztül mennyei magasságokba emel bennünket, hogy emlékeztessen eltelő földi életünk minden baja, de múló öröme között is arra, hogy csak az van biztonságban, aki reményét egyedül az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba veti. A mai evangéliumi történet azt mondja el nekünk, hogy Jézus három tanítványa szeme láttára miként és miért dicsőült meg. Napokkal korábban haláláról és feltámadásáról szólt Jézus Krisztus az ő tanítványainak, és nyilvánvaló, hogy tanítványai nehezen értették, illetve egyáltalán nem értették azt, amit akkor Jézus a tudtukra adott. Miért ítélnék ugyanis Jézust halálra? Hiszen olyan népszerű. Jézust olyan sokan hallgatják. Annyian követik. Jézus ember feletti hatalommal bír. Hogyan mehetne ő a halálba, ha netán mégis elítélik és meghal, akkor hogyan támadhatna fel? Akkor hogyan elevenedhetne meg újra? Testvérek, noha az evangélium nem részletezi, hinnünk kell, hogy a tanítványokat foglalkoztatta mindez, de nem találtak megfelelő válaszokat a kérdéseikre. Amiről Jézus beszélt nekik, az előttük emberileg a lehetetlenség kategóriájába tartozott. Lehetetlen, hogy ez a Jézus ítélet következtében meghaljon. És lehetetlen az is, hogyha egyszer meghal, akkor utána feltámadjon és újra létezzen. A lehetetlennel az a probléma, hogy az ember nem tud vele mit kezdeni. Amikor Jézus napok múltán elmegye három tanítvánnyal, Péterrel, Jánossal és Jakabbal, akkor valójában abba avatja be őket, hogy miként lesz és miként válik lehetségessé az, amiről ő korábban szólt nekik, és ami most foglalkoztatja az ő szívüket, lelküket, meg gondolatukat. Imádkozás közben Jézus arca elváltozik, ruhája hófehérré válik. Megjelenik mellette az Ószövetség két legmeghatározóbb alakja, Mózes és Illés, és azt olvassuk, hogy Jézussal a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszélnek. Nyilván fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért éppen ők ketten? Miért Mózes és miért Illés? Akik ismerik az Ószövetséget, azoknak bizonnyal beugrik, hogy mind a két személyhez egy-egy fogalom társul, méghozzá elválaszthatatlanul. Talán Mózes személye a könnyebb. Mózes személyéhez a törvény társul. Ő volt az, akin keresztül Isten törvényt adott az ő népének. Illés személye már egy kicsit nehezebb, de akik ismerik az Ószövetséget, azok tudják, hogy Illés személyéhez a prófétaság fogalma társul. Illés, mondhatjuk úgy is, hogy a proféták profétája, annak ellenére, hogy nincs neki önálló könyve a Szentírásban. Csak leírásokat olvasunk róla, és arról az üzenetről, amit a maga korában Isten erejével hatalmasan közvetített. Ha a Biblia egésze felől értelmezzük ezt a jelenetet, a megdicsőült Jézus találkozik Mózessel és Illéssel, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy úgy a törvény, mint a proféták Jézusra, azaz Jézusig mutattak előre, akinek a halálában, amiről most beszélgetnek, majd pedig a feltámadásában végbe fog menni a megváltás, az ember megváltása. A törvény, ami Mózes által adatott, leleplezi az ember bűnösségét. Azért is adatik a törvény, hogy az ember ebbe a tükörbe belenézve megértse azt, amit egyébként nem akar, nem tud elfogadni. Azt a dolgot, hogy én Isten rendje, Isten törvénye szerint bűnös vagyok. És mivel a törvény és a törvény végrehajtása, a törvény alapján megszabott ítélet Isten kezében van, ha a törvény alapján én bűnös vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy Isten ítélete van rajtam. A törvény erre tanította az Ószövetség emberét, és erre tanít bennünket is, újszövetségi embereket, hogy az Isten rendje szerint, aki a világnak a teremtője, fenntartója, igazgatója, ítélő, bírája, mi bűnösök vagyunk, és ítéletet érdemlünk. A profécia és a prófétaság mindig megerősítette azonban a paradicsomban elhangzott isteni kijelentést. Mi volt ez az isteni kijelentés ott a paradicsomban? Nem kevesebb annál, hogy egyszer majd az asszony magva a kígyó fejére tapos, megtöri a hatalmát az ember felett. Testvérek, a profécia az egész Ószövetségben a reménységet táplálta. Mindig arra szolgált, hogy a törvény tükrébe néző bűnös hallgasson a proféciára, és erőt merítsen. Erőt merítsen abból, hogy nem marad a bűn uralma, a bűn kárhoztatása alatt, mert majd az asszony magva eljön, és megtöri a bűnnek és a halálnak a hatalmát az ember felett. Mondhatnánk úgy is, hogy az Ószövetség idején a törvény letöri az embert. Az embert, aki nagyképűen odaáll Isten elé, aki azt gondolja magáról, hogy jó vagyok, a törvény letör bennünket. Ugyanakkor a profécia fölemeli a megtört embert reménységre. Amikor látjuk Jézust a megdicsőülés hegyén Mózessel és Illéssel, akkor nem kisebb dolog történik, mint hogy az ítélet és a kegyelem, a reménység Jézusban összeér. Jézusban találkozik e két dolog. A megdicsőülés hegyén ott a három ember szeme láttára egyértelművé válik, és újra megerősítést nyer, hogy az asszony magva az nem más, mint Jézus Krisztus. De ez a jelenet nem csak erről beszél, hanem arról is szól, ez is egyértelművé lesz a tanítványok előtt, hogy Jézus önként vállalja a megváltás általa bejelentett útját. Mit mondott? Azt mondja, hogy Jeruzsálembe megy, ott majd elítélik, és meg fogják ölni. Ebből a jelenetből, amit a három ember lát, látják Jézusnak a dicsőségét, méghozzá isteni dicsőségét. Kiderül számukra egyértelműen az, hogy amit Jézus tesz, az önkéntes vállalás. Ő nem volt és nincs alávetve a halálnak, hanem önként adja magát erre, hogy halála árán megváltást szerezzen mindazoknak, akiket az Atya neki adott. A tanítványok kapnak egy képet arról, hogy Jézus Krisztus nem gyenge, hogy majd őt ott legyűrik, hanem alázatos, aki maradéktalanul végigjárja a bűn következményének, az ítéletnek útját az övéi helyett. Azt az utat, amely a halálba, a kárhozatba vezet, és ott is folytatódik, ha csak a bűnös valamiképpen kegyelmet nem nyer. Ami tehát Jézus korábbi bejelentése alapján napokkal azelőtt lehetetlenségnek tűnt a tanítványok előtt, tudnélik Jézus halála és feltámadása, az most számukra minden kétséget meghaladóan megerősítetik. Ami lehetetlen ugyanis az embernek, az lehetséges az Istennek, mert Istennek minden lehetséges, vagy így mondom, az Istennek semmi sem lehetetlen. Az ember nem tud mit kezdeni a lehetetlenségekkel, de Istennek minden lehetséges, mert neki semmi sem lehetetlen. Testvérek, Jézus célja tehát e három tanítvány beavatásával nem kevesebb annál, mint hogy ezek az ő leendő apostolai, az evangéliumnak hírvivői ne csupán úgy ismerjék meg őt, mint földi mestert, hanem sokkal inkább lássák meg benne magát, Istent. És hogy ne legyen semmiféle kétségük még ezután sem, mikor látják a megdicsőült Jézust, és hallják, hogy Mózessel és Illéssel miről beszélnek, még az Atya is bizonyságot tesz Jézusról. Azt olvastuk itt, hogy miután eltávozik Mózes és Illés, köd borul rájuk, és szózat hallatszik, amikor már csak Jézus áll ott velük. Ez az én fiam, az én választottam. Reá, hallgassatok! Testvérek, a tanítványok előtt maga az Atya igazolja Jézust, s őket arra inti és figyelmezteti, hogy hallgassanak Jézusra, azaz adjanak igazat Jézusnak. Ne féltsék Jézust! Ne akarjanak Jézusnál bölcsebbek lenni, s ha hihetetlennek is tűnik mindaz, amiről eddig kijelentést adott, s majd ezután kijelentést ad, bízzanak benne. Az Atya bizonyság tételének ott a tanítványok előtt ez az egyik célja. Bízzatok az én fiamban, Jézusban. A megdicsőülés hegyének eseménye tehát, testvérek, aláhúzza Jézus napokkal korábbi kijelentését, az ő eljövendő szenvedéséről, haláláról és a halál feletti győzelméről. A tanítványoknak azon a ponton meg kellett érteniük, hogy ez a Jézus Krisztus győztes. És ez a Jézus Krisztus őket fogja megmenteni, mert nem hagyja az övéit sohasem elveszni. Kedves testvéreim, ez esztendőnek is, mint a kereszténység 2000 éves hagyományának minden egyes úrnapja, minden egyes Isten tisztelete azt erősítette és erősíti bennünk, akik itt vagyunk, és azt üzente és üzeni e világnak, hogy Jézus Krisztus győztes. Ő egyedül az a személy, aki Istennek megígért szabadítója. Ő az a személy, akit nem mi szereztünk magunknak, akit nem mi avattunk megváltónká, hanem akit az Atya bocsájtott el, és aki önként jött el erre a világra, hogy nekünk szabadulást szerezzen. Ő egyedül az, aki által bűneinkből szabadulásunk van. Hiába keressük másban, a magunk akarat erejében, elszánásában a bűntől való szabadulást, minden egyes úrnap azt hirdeti, minden egyes istentisztelet arról tesz bizonyságot, hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki által a bűneinktől és a bűneink ítéletétől megszabadulhatunk. Egyedül ő az, aki által erőt vehetünk és erőt veszünk még a halálon is. Minden egyes istentisztelet hirdeti neked és nekem. Ő egyedül az, akinek mindenek előtt és mindenek felett igazat kell adnunk. Vitatkozhatunk azon, hogy kinek van igaza. Pártokra szakadhatunk. De minden egyes istentisztelet, minden egyes úrnap azt hirdeti, hogy mindig Istennek van igaza. Ő az, aki számára nekünk is igazat kell adnunk. Ő az, akinek az igazságát a magunkévá kell tennünk. Azt hirdeti minden Isten tisztelet, hogy egyedül ő az a személy, aki által és akiben mindenünk megvan, és aki nélkül gazdagon is csak szegények, és egészségesen is csak halálos betegek vagyunk. Kedves testvéreim, ez esztendő utolsó Isten tiszteleti alkalmán tehát hálát adunk, és hálát kell adnunk azért Urunknak, Jézus Krisztusunknak, hogy ismerhetjük őt. Adjunk hálát, ha nem csak annyit tudunk, hogy hol van a templom, hanem ha ismerjük Jézus Krisztust. Ha nem csak azt tudjuk, hogy hol van az Isten háza, hanem tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Csodálatos ismeret ez, amelybe Isten maga avat be bennünket, ahogyan beavatta azt a hármat is ott a megdicsőülés hegyén. Hálásnak kell lennünk azért, hogy az Isten megkülönböztetett bennünket, hogy adta a lehetőséget, hogy hívott és hív újra és újra, azért, hogy ismerjük, hogy egyre jobban megismerjük őt. Hálát adunk azért, hogy önként vállalta Jézus Krisztus helyettünk bűneink kárhoztató ítéletét. Mert nincs is nagyobb ítélet, amelyet senki más el nem vehet rólunk, mint a mi bűneink kárhoztató ítélete. Hálát adunk Istennek az ő elküldött fiáért, Jézusért, s hálát adunk Jézusnak az ő elvégzett áldozatáért, mellyel vállalta helyettünk bűneink halálos ítéletét. Hálát adunk Jézus Krisztusnak azért, mert benne és általa van igaz reménységünk, nem csak ez életre, hanem az örök életre, testvérek. Sokszor szokták azt mondani, hogy a keresztények a jövőbe merengő emberek. Nem, nekünk ez életre is reménységünk van Jézusban, a mindennapokra. Amikor visszanézünk, tudjuk, hogy minden nap az ő kegyelméből lett a miénk. És amikor előre nézünk, azt is tudjuk, hogy életünk hátra levő része is az ő kegyelméből lesz a miénk. De látunk ennél egy magasztosabb dolgot, az örök életet, ami nem hasonlítható a földi életünk napjaihoz. És ennek a reménysége, melyet a halál feletti győzelmével szerzett meg nekünk testvérek, eltölti a mi szívünket. Igen, benne van reménységünk ez életre, s még sokkal inkább az elkövetkezendő életre. Hálát adunk neki azért, mert erőt ad napról napra, megújítva bennünket, testünkben és lelkünkben. Mi tudjuk, hogy az éjszaka sötétjéből, tudatlanságából ő kelt bennünket életre, és ezzel minden nap emlékeztet bennünket arra, hogy lesz feltámadás. És van folytatás. És amikor megébredünk ővel a szívünkbe, akkor mi boldog emberek vagyunk. Mert tudjuk, hogy az örök nappalra az ő országába hívattunk meg. Hálát adunk azért Jézus Krisztusnak, aki által az Atya, ami mennyei édesatyánk, azért, mert ha hűtlenkedtünk is, ő mégis hű maradt. Hálát adunk neki azért, mert ő nem olyan, mint amilyenek mi vagyunk, vagy mi lennénk. Hálát adunk azért is, mert nem akármi jött és jön e világra, mert akármi jött és jön e világra, mi tudjuk azt, hogy a mi atyánk hatalmas mennyei erővel tartja meg az övéit, hogy ő abban is megdicsőüljön. Testvéreim, sokszor rettegünk attól, amit a világra jönni látunk. De Jézus onnan a megdicsőülés hegyéről ma azt üzeni nekünk, hogy ő a győztes. Akármi jött és jön erre a világra, ne felejtsük el azt, hogy ő mennyei erővel tartja meg az övéit, mert ebben dicsőül meg, hogy megmenti azokat, akiket szeret, és akik őt szeretik. Hálát adunk neki azért a biztonságért, amely a benne való hitáltal vesz erőt a mi szívünkön. Hogy noha nyugtalankodhatnánk, aggodalmaskodhatnánk, mégis amikor rátekintünk a dicsőségesre, a győztesre, akkor egyszerre megnyugszik a mi lelkünk. S ha mi nem is láttuk őt úgy, ahogyan Péter, János és Jakab, hozzájuk hasonlóan boldog reménységgel óhajtjuk és várjuk azt a napot, amikor az ő mennyei hajléka megnyílik, hogy mi örökre vele lehessünk. Péter, János és Jakab a mennyet akarták idehozni a földre. Építsünk itt hajlékokat, neked, Mózesnek, Illésnek, de az Isten ennél sokkal jobbról gondoskodott, amikor úgy döntött, hogy minket földieket fogad az ő mennyei hajlékába. Mi várjuk ezt a napot, boldog reménységgel óhajtjuk ezt a napot. És amikor az idő telik körülöttünk, rajtunk, mellettünk, akkor testvérek, akik hiszünk, boldogok vagyunk, mert ehhez a mennyei hajlékhoz, és a mennyei hajlék végtelen urához, ami mennyei atyánkhoz kerülünk egyre közelebb. Hitben járni, kereszténynek lenni különös életszemléletet jelent. Mi nem síratjuk az eltelő időt. Nem gondoljuk azt, hogy az életünk legnagyobb dolgai már mögöttünk vannak. Mi úgy tekintünk előre, hogy noha múlik a földi élet utunk, de napról napra, esztendőről esztendőre közelebb kerülünk az örök mennyei hajlékhoz és a mi megváltó Urunkhoz. És bármilyen furcsa, ez a kereszténynek, az igaz kereszténynek örömöt ad. A mi életünk nem elfogyóba van, hanem a mi életünk, a mi szemléletünk, hitünk, meggyőződésünk szerint kiteljesedőben van, testvérek. Hadd mondjam mindazoknak, akik idős fejjel ülnek ma itt közöttünk, és talán megkísérti őket, hogy elment már az élet, nem ment el. Akik hiszünk, a mi életünk kiteljesedik, testvérek. Az a része múlt el, és múlik el napról napra, amiért hálásak vagyunk Istennek, de amelyik mégiscsak a gyengébb része a mi életünknek. És miért múlik el? Azért, hogy eljöhessen a tökéletes. Nézzünk úgy a jövő felé is, az elkövetkezendő esztendőre, hogy ott is minden egyes nappal közelebb kerülünk a mi megváltó Urunkhoz. Segítsen az Úr bennünket, hogy bűneinkre a bocsánatot, ítéletünk alól a menekülést, egyedül az ő fiában, Jézus Krisztusban keressük. S ha megtaláltuk és megtaláljuk, sugározzon rólunk boldog reménységünk, amellyel előre tekintünk, és amely boldog reménység számunkra egyúttal a múltat is lezárja. Adja Isten, hogy így tudjunk visszaemlékezni mindarra, ami mellett elhaladtunk, és őre tekintve nekifutni annak, ami még előttünk áll. Amen. Kedves testvéreim, most a 381. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek, a 381-es dicséretünknek a 7., 8. és 9. versét énekeljük. A 381-es dicséretünk 7. verse így kezdődik: Ne hagyj, kérünk, egyetlen egy Jézusunk. Hogy kérünk, egyetlen egy Jézusunk, jusson te elődbe mi imádságunk, és hallgass meg, egyetlen egy szószólunk, tekints reánk, hatalmas közben járunk, sőt, légy erős kőfal a te népednek, szaporítsad számokat éveidnek, vezéreljed nyelvét hirdetőidnek, ki
akik nevedért gyakran bosszút szenvednek. Szent az Atya, mindenek megtartója, Szent a Fiú, mindenek megváltója. Ó, Szent Lélek, hívek bátorítója. Szent, Szent, Szent a Te neved minden vallja.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Háladással magasztalunk Téged, dicsőséges Jézus Krisztus, újra és újra azért, hogy megismertetted és megismerteted magadat velünk. Köszönjük, hogy ott a tanítványok előtt egykor, és most itt mi előttünk is igéd és szent lelked által felfeded magadat, megmutatod, hogy ki is vagy te igazán. És köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket, hogyha veled szövetségben vagyunk, élő hitünk és bizalmunk által, akkor biztonságban vagyunk. Biztonságban, mert te vagy égnek és földnek ura. Biztonságban, mert elhordoztad és elvetted rólunk bűneinknek ítéletét. Biztonságban, mert noha el is telik földi életünk, örökké való hajlékunk van nekünk az Atya országában. Hadd magasztaljunk és dicsőítsünk téged azért, hogyha ez a biztonság érzet ott van a mi szívünkbe és lelkünkbe, és átjárja egész életünket. S hadd kérjünk azokért, hogyha ez nem lenne ott mégsem bennünk, most végezd el igéd és szent lelked által, hogy kiűzöd belőlünk a félelmeket, s adsz a mi szívünkbe olyan bizonyosságot, amely felülről való, amelyből békesség származik bennünk és körülöttünk. Köszönjük te neked ez esztendőnek minden lehetőségét, amelyet megnyitottál előttünk. Dicsőítünk téged az igéért, amely szólhatott közöttünk. Bűnbánattal kérjük a te bocsánatodat azokért az órákért, percekért, amelyekben mást, másokat fontosabbnak ítéltünk te nálad. Bocsásd meg nekünk a sok elhalasztott lehetőséget, amikor élhettünk volna kegyelmeddel, de mi más utakon jártunk. Köszönjük te neked, hogy a te kegyelmi időd még tart, és köszönjük, hogy hívogatsz, bátorítasz bennünket magadhoz, hogy mi megértsük, felfedezzük, és úgy éljük meg a mi napjainkat, hogy benned van minden reménységünk, és benned van minden bizonyosságunk. Kérünk, légy a mi gyámolítónk, megtartunk az elkövetkezendő időben is. Segítsél meg mindannyiunkat abban, hogy úgy tudjunk előre nézni, hogy a jövőnkben téged lássunk meg. És azt lássuk minden egyes napunkban, hogy hozzád kerültünk és kerülünk közelebb. Így vezessél bennünket a hitre, és vezessél bennünket a hitben, kegyelmességedből, Atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük, és szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik hitükben erősödni szeretnének, bánják bűneiket, szeretnének azokkal szakítani, és egyházunk rendje szerint ez asztalhoz is járulhatnak. Isten tiszteletünket most a 392. dicséretünk első három versének éneklésével zárjuk, azután útra szabad kelni azoknak, akik nem maradnak itt az úrvacsorai közösségben, s úgy fogjuk folytatni. Tehát most a 392. dicséretünk első három versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni, és eljegyezni őt. Megváltva drága vérén, a váltságban hívőt. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Itt egy úr, egy keresztség, és egy hét egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy szél vonja őt, és egy terített asztal, ad néki új erőt. A világ fejedelme feltámad ellene, vagy hamis tudománytól gyaláztaték ne. Elderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztó ékérdik, eddig az éjszaka.